Szép napot kívánok mindenkinek, Bálint Lajos vagyok, a KIFÜ keretében a NIEF program feladataihoz kapcsolódóan dolgozom, elsősorban a nemzetközi kapcsolatok ügyeivel foglalkozom, és úgy gondoltam, hogy a mai világunkban talán nem fölösleges egy olyan előadásnak elhangoznia ezen a konferencián, amely megpróbálja érzékeltetni, hogy mennyire bonyolult is a mi világunk, nem csak úgy általában, hanem a mi szemszögünkből nézve a kutatási infrastruktúrák és ezen belül az elektronikus infrastruktúrák fejlesztői, működtetői, felhasználói szempontjából. Az előadásnak a címe az pontosan azt próbálja jelezni, kutatói hálózatok és elektronikus infrastruktúrák egy bonyolult világban. Hogy mennyire bonyolult, azt akkor, amikor ezt a címet adtam az előadásnak, még nem is gyanítottam. Ahogy elkezdtem elkészíteni az előadást, kiderült, hogy sokkal-sokkal több dologról lehetne itt szó, mint amennyi belefér egy 20 perces előadásba, ezért rövid idő alatt kiderült, hogy a lényeges háttérinformációk ismertetésén túl sok egyébre nincs mód, mint arra, hogy ami számunkra talán a legfontosabb, a mi beágyazásunk szempontjából a legfontosabb, az európai helyzetre próbálja koncentrálni és bemutatni azt, hogy főleg a legutóbbi időben milyen fejlemények azok, amelyek bizony eléggé összetetté tették azt a tevékenységet, ami számunkra a infrastruktúrákkal foglalkozó szakemberek számára fontos és lényeges. Hát kezdjük a kezdet legkezdetén. Bekövetkezett a hetedik nap, a hatodikat követően, a hatodik napon ugye az Úr megteremtette, és ide helyezte a földre az embert, de nem akármilyen embert, a kíváncsi, a kereső, a kutató, a gondolkodó embert, és ez a gondolkodó ember már be is indította azt a folyamatot, aminek a tanulás, a kutatás, a fejlesztés és az újítás törekvése a legfontosabb jellemzője, és nem sokára kialakult egy olyan tudásgazdaság is, amely egyre inkább jelezte, hogy a kutatónak szüksége van egy olyan eszközkészletre, amire támaszkodva ő ezt a munkát végezheti, mert képtelen minden kutató saját maga azokat a segédeszközöket előállítani, amelyekre szüksége van. Újrahasznosítható segédeszközökre van szükség, és ezekből az újrahasznosítható segédeszközökből jött létre az az infrastruktúra, amit ma kutatási infrastruktúrának nevezünk. Én mindig csak egyszer kutatásit fogok mondani, de tessék rögtön oda gondolni mellé az oktatásnak és a kapcsolódó területeknek a infrastruktúráját is, olyan tevékenységeket, amelyek elsősorban a publikus, tehát a közszféra keretében a költségvetési pénzekre építkezve, ahogy az infrastruktúránál szokásos, előállítja, fejleszti, építi és rendelkezésre bocsátja a kutatók számára, olyan kutatók számára, akik egyébként is egy fokozódó és egyre tágabb, egyre szélesebb együttműködés keretében végzik a munkájukat, eljutva ma már egy olyan állapotba, amit globalizációnak szoktunk nevezni a kutatás területén is, amely pontosan azt jelenti, hogy egymás nélkül, egymással tartott kapcsolatok nélkül, és az elektronikus infrastruktúrára épülő egymással tartott kapcsolatok nélkül ez a kutatás nem végezhető el. És elérkeztünk rögtön az első érdekes ponthoz, ami már is nehézséget, gondot okozhat akkor, amikor a infrastruktúrákról beszélünk. Gyakran a kutatót és a kutatási infrastruktúra szolgáltatóját úgy összemossa a közvélemény, sőt, még a tudós társadalom is, meg azok, akik a döntéseket hozzák, akik a finanszírozást biztosítják Európa szerte, a különböző országokban, nemzeti szinten, és itt összemossák a kutatókat és a kutatási infrastruktúra művelődik. Pedig van egy óriási különbség. A kutatás akkor igazán kutatás, ha vállalja azt a rizikót, hogy dolgozik keményen, és mégis zsákutcába jut. A siker valószínűség tehát nem 100%-os. Egy nullától különböző rizikó az, amit a kutató felvállal, és nem csak a kutató, hanem az is, aki a pénzt adja a kutatásra, az is, aki a feltételeket biztosítja. Szemben a kutatási infrastruktúrával és az infrastruktúra művelőivel, akiknél nem megengedett az, hogy a siker valószínűség az 100%-nál kisebb legyen. Nem megengedett az, hogy azt mondja az infrastruktúra, hát most sikertelen voltam, most akkor egy hétig nem lesz infrastruktúrátok, valahogy kibírjátok, aztán majd megpróbálom újból valahogy másképp. Van tehát egy óriási különbség. Itt nincs rizikófaktor, nincs elfogadható rizikófaktor. Óriási különbség. Nem elég, hogy az a szegény infrastruktúra szolgáltató kell, hogy értsen az infrastruktúrához, de kell, hogy értsen az összes disziplinához valamelyest, hogy tudjon társalogni, beszélni azokkal a kutatókkal, akik számára szolgáltatás nyújt. Még azt is tudomásul kell venni, hogy nem elnéző a tudós társadalom a szolgáltatások tekintetében, csak a tökéleteset fogadja el. Na nézzük, hogy mi van még. Azon túl, hogy egyébként is, ahogy látjuk, nagyon bonyolult és nehéz a helyzet, váratlan, nem kívánatos tényezők állhatnak elő. A kutatási infrastruktúra, ahogy mondtuk, szépen fejlődött, összeállt, sok kicsiből egy nagy egészé, egy integrált rendszerré, amelyben összeépülnek, és ugyanakkor eloszthatóvá, egyszerre sokak számára hozzáférhetővé válnak a kutatási infrastruktúra eszközei. Ezt a hozzáférést teszi egyébként lehetővé az elektronikus infrastruktúra. De hát egy ilyen infrastruktúrában jól tudjuk, vannak akik azt mondják, hogy én nem adom az enyémet, mert közös lónak túrós a háta, én jobban vigyázok, a másik nem vigyáz rá. A másik meg azt mondja, hogy inkább legyen az enyém, én legyek az úr a kis szemétdombon, nem viszem be a nagy szemétdombra, ahol más valaki az úr az infrastruktúrámat. Ebből a helyzetből adódóan újabb problémák állnak elő, tehát az, hogy valóban jó együttműködés, harmonikus együttműködés legyen az infrastruktúra komponensei között, fel kell oldani ezeket az ellentmondásokat. Ha van ilyen ellentmondás a kutatás területén, én a kutatási eredményemet nem akarom átadni a másik kutatónak, az az enyém, ne akarjon ő abból élni, hát előfordul, és ettől a kutatásnak nagy baja nem származik, legfeljebb párhuzamosan több helyen folyik a kutatás. De hogyha az infrastruktúrában azt mondja az egyik város, vagy az egyik ország, hogy én az én infrastruktúrámat nem adom be a közösbe, akkor ez bizony lebéníthat ezer és ezer kutatási projektet. Na, itt van a következő dolog. A közösségek azok érzékenyek, a kutató is érzékeny arra, hogy hogy dolgozhat, és az infrastruktúra szolgáltató is. De még ugyanez az érzékenység a kutatásban nem okoz feloldhatatlan dilemmákat és problémákat a kutatási infrastruktúrákban. Azok a nehézségek, kilengések, amelyek előállhatnak, azok nincsenek tolerálva. Van egy gyorsuló fejlődés, amelynek az eredményeképpen mindez kialakult, amiről eddig beszéltem. Van egy kutatási szféra, és a kutatási szféra mögött ott vannak a kutatási infrastruktúrák, a teleszkópoktól, a mikroszkópokig, és a kísérleti nyulaktól, én nem tudom micsodáig, és vannak az elektronikus infrastruktúrák, amelyekben szemben az előbbiekkel, amelyek mindig egy-egy tudományterülethez, egy-egy disziplinához tartoznak, az összes tudományterületet egységesen kell, vagy kellene legalábbis kiszolgálni, de a tendencia minden esetre az, hogy egy ilyen átfogó szolgáltatást nyújtanak az infrastruktúrák. Az infrastruktúrákon belül van már eleve egy hierarchia annak megfelelően, hogy milyen funkciót töltenek be a komponensek, és van egy másik eleme is, vagy dimenziója is ennek a hierarchiának, az, hogy a gondok, a problémák, a nehézségek, de az eredmények is globális szinten, regionális szinten, ilyen legfontosabb számunkra régió az európai régió, benne az Európai Unióval, de nem csak a unió tagjaival, Ott vannak a nemzeti kutatási infrastruktúrák és elektronikus infrastruktúrák, és aztán mehetünk le egészen le a egyéni kutatók szintjéig, és mindezt külön-külön érdemes volna vizsgálni, de hát ez persze, ahogy mondtam, nem fér bele ennek a mai előadásnak a keretébe. Itt ebben a diában megpróbáltam én összefoglalni néhány olyan fontos jellemzőjét a helyzetnek, amely gyakorlatilag minden országban, világszerte előfordul. Európa az mindig vezető szerepet játszott ezekben az infrastruktúrákban. Nem véletlen, hogy most már hosszú évek óta 40 nemzeti, valamivel több mint 40 nemzeti elektronikus infrastruktúra komponens, nemzeti kutatói hálózatra épülő komponens játszik szerepet ebben az együttműködésben, de az utóbbi évek eredményeként további több mint 60 van már világszerte, amelyek így együttműködnek. Mindegyikben, valamilyen módon és valamilyen súlyozással mindegyikben előfordulnak azok a problémák, amelyek. És itt próbáljunk egy picit belemenni a felsorolásba, de nem megállva egyiknél sem igazán, mert idő arra nincs. Az infrastruktúrához kell egy fizikai háttér, eszközbázis, kell egy forrásfedezet a költségekre, és kell egy szakértői bázis. Ha ezek együtt nincsenek meg, akkor infrastruktúra sincs, akkor szolgáltatások sincsenek. Nem mindenhol vannak együtt, nem mindenhol vannak megfelelő súlyjal együtt. A következő kérdés az az, hogy vajon az az infrastruktúra, ami képült, szolgálja-e mindazokat az igényeket, amelyek felmerülnek. Egyre inkább látszik, hogy az innováció készség és képesség egy régióban, egy országban attól függ, hogy a kutatási eredmények milyen intenzitással mennek át a gyakorlatba. Ha csak a kutatás segíti az infrastruktúra, akkor ott van egy határ, amin a kutatási eredmények nehezen tudnak átjutni. Európa ezzel a problémával folyamatosan szembenéz, és állandóan dolgozik azon, nem könnyű, hogy a kutatás infrastruktúrája az ipar számára is valamilyen módon rendelkezésre álljon, ez segít az innováció erősítésében, de baj van, mert a közpénzeken használt, épített és működtetett infrastruktúra nem szabad, hogy a piacot torzítsa, hiszen a közpénzek azok a piac működésében nem szólhatnak be. Így akkor felvetődik a kérdés, hogy hogyan tudjuk akkor az ipart támogatni azzal az infrastruktúrával, ami közpénzzel épül. Na, ez a következő kérdés. Egy másik az az, hogy vannak a kutatási infrastruktúrákban, és elsősorban az e-infrastruktúrákban ezek a közös, publikus, közcélú infrastruktúrák, és ott vannak a kereskedelmiek. Valamikor 20 évvel ezelőtt, nagyon durván 20 évvel ezelőtt egy komoly harc folyt a fogyasztókért. Azt mondták a kereskedelmi szolgáltatók, hogy nem tűrjük, hogy itten közpénzen ellopják a mi potenciális fogyasztóinkat. Na, azóta, hál' Istennek, sok éves veszekedés, vitatkozás után kiderült, hogy ez egy elfogadható állapot, mert egészen más célunk, ez egészen más körülmények között, egészen más feltételrendszerrel dolgoznak. De a dolog az tulajdonképpen valamilyen módon újra és újra feltámad. Egyrészt azért, mert ma már nem úgy néz ki a dolog, hogy öljük meg a kutatási infrastruktúrát, mondja a kereskedelmi szolgáltató, hanem azt mondja, és ez szerte a világon így működik, hogy olvasszuk be, egyesítsük, és így tovább, akkor majd mindenkinek jó lesz. Hát mindenkinek lehet, hogy jó lesz, de a kutatónak biztos, hogy nem lesz jó. És ugyanitt jelentkezik az a kérdés is, hogy a cloudok megjelenésével egy meglepő új helyzet állt elő. Míg korábban a kutatási infrastruktúra mindig irányt mutató, perspektívát, célt mutató, példakép volt a kereskedelmi szolgáltatások számára. Hirtelen egyszerre csak előállt egy olyan szolgáltatás, amiben a kereskedelmiek erősebbek, mint a kutatási infrastruktúra szférája. Na, ezzel is szembe kell nézni. Dolgozik is keményen, gondolkodik is keményen a kutatási infrastruktúrák, e-infrastruktúrák közössége, hogy hogyan oldja ezt meg. Van, ahol azt mondják, hogy mi magunk fejlesztünk cloudot, nem kell nekünk az, amit a kereskedelmek. Van, aki azt mondja, dehogy fogunk mi arra pénzt, energiát fordítani, megvásároljuk azt, amit ők nyújtanak. A harmadik az azt mondja, hogy összekombináljuk, a negyedik az azt mondja, hogy nem csak, hogy fejlesztem, hanem még ki is ajánlom, és így tovább, és így tovább. Itt a következő. Versenyeztetés. Az infrastruktúra jellemzője, hogy a közpénzzel jól kell gazdálkodni. Ezért nem megengedett, hogy párhuzamos fejlesztések folyanak. Ugyanakkor van igény arra, hogy sokan sokféle szolgáltatással belépjenek. Az EU-ban ez egy különös gondot jelent, hogy hogy lehet azt megoldani, hogy jól is gazdálkodom a pénzzel, de színessé és gazdaggá teszem az infrastruktúra fejlesztést. Mi van még? Én nem akarok tovább menni. Van egy olyan része is ennek az alsó része, ennek a diának, ami már arról beszél, hogy hogyan lehet elkerülni a veszélyeket, hogyan lehet megoldani a problémákat. Reális helyzetértékelés, adaptív kezelésmód, rugalmas alkalmazkodás. Nem igazán kell sok magyarázat hozzájuk. Az, hogy a stabilitás és a hosszú távú fenntarthatóság elengedhetetlen, az pontosan abból adódik, hogy nem megengedett semmiféle zökkenő, semmiféle kiakadás az infrastruktúrák működtetésében. És abban pedig, hogy verseny legyen-e, vagy kooperáció, és abban, hogy csak a saját eredeti feladataival foglalkozzon a kutatási infrastruktúra, vagy szálljon be például az ipar számára is szolgáltatások nyújtásába, ebben pedig meg kell mindig találni mindenhol a helyileg, és mindenki számára alkalmas közös optimumot, egy jó kombinációt alkalmazni. Itt egy dia, ami kifejezetten az EU-ról szól. Az EU-ban mérföldkő volt 2016 áprilisában, amikor a 178. közleménye az Európai Bizottságnak megjelent. Hosszú vajúdás után, hosszú vajúdás viták után. Ez a közlemény, ez kitűzött egy célt. A cél az, hogy hozzunk létre Európában egy EOSC rövidítésű, European Open Science Cloud nevezetű keretrendszert. Európai nyitott kutatási felhő. És a problémát rögtön az okozza, hogy ha külön-külön azt megnézi európai, miért csak európai? Nyitott? Hát, hol tartunk mi a nyitottságban? Az is vitás még, hogy a publikációkhoz mennyire férhetek hozzá. Hát, még a belső rejtett kutatási részeredményekhez, pedig ott van a titok. Ott van a nagy lehetőség a hatékonyság növelésére. Mi volt még Open Science, hogy kutatási? Jó az, hogy kutatási, az még viszonylag jól definíció. És ott a cloud. Hát a cloud, azt megszoktuk, hogy ez a infrastructure, ez a service, tehát egy virtualizációs produktum, amiben a felhasználó jól érzi magát, és kapja a szolgáltatásokat egy megfelelően kiépített háttér alapot. De itt nem azt jelenti. Itt azt jelenti, és ez egy óriási probléma, egy értelmezési probléma az EU terén, hogy itt ez egy keretrendszert jelent, amiben sok-sok-sokféle szolgáltatást egy portálszerű bejáraton keresztül minden kutató számára hozzáférhető. Mit igényel ez? Ez az összes létező szolgáltatás egy rendszerbe ágyazását, interoperabilitását, egymáshoz illeszkedő működtetését igényli, és egy olyan szolgáltatást igényel, ami mindenki számára megfelel, az összes disziplina számára. Drága kutatások, egyszerű kutatások, nagy csoportok, kis csoportok számára egy szinte lehetetlen célkitűzés. Nem véletlen, hogy egy ilyen célkitűzés megjelent, mert az EU-ban a Horizon 2020, a 8. kutatási technológia fejlesztési keretprogramnak a keretében a két kutatási főigazgatóság lényeges szerepet kapott. Az egyik az a DigiConnect, hát most elkezdhetném magyarázni, de inkább azt mondom, hogy ennek a főigazgatóságnak a feladata a digitális technológiák informatikai fejlesztések kézben tartása, és a Digi Research, a kutatási témák kézben tartása, és ez a terület, a kutatási e-infrastruktúrák területe, ez mindig olyan közös lóként, egy kicsit versenypálya, egy kicsit együttműködési terület a két közös számára, mindig versenyeznek, ki tud a másiktól több lehetőséget megszerezni, és aztán szétosztani. És itt a Digital Agenda, a digitális naptár, vagy mi csodának szokták magyarul mondani, és az erre épülő digital single market, a digitális egységes piac ötlete, amelyek meghatározóak jelenleg az Európai Unió tevékenységében, megköveteli, hogy a kutatási e-infrastruktúrák területéről tudást, kapacitást, szakértelmet bevonjanak. És kérdés, hogy ez jó-e? Hát persze, annak, aki a szakértelmet kapja, annak persze. Na de mi lesz a kutatókkal, hogyha elveszik a szolgáltatásokat, és elviszik a digital single marketnak a fejlesztésére? Na itt egy következő dolog. Ennek a hatására, ennek a lépésnek a hatására beindult egy folyamat, itt a Helix Nebula, GoFair, Edgy, Judat, Indigo, stb. Folyamatában, nem is az összeset soroltam fel, úgy néz ki, hogy beindult egy folyamat, hogy a nagy egységes infrastruktúra sok kis infrastruktúra integrátumot próbál létrehozni, amelyek egymással aztán versenyeznek például az EU-s pénzekért is. Megint nem egyszerű dolog. A Horizon 2020-nak a különböző éves, per 2-3 éves periódusaira vonatkozó munkaprogramokban ez a dilemma meg is jelenik. És a GEANT számára, amely nekünk oly fontos, és persze nem csak nekünk, hanem 50 millió felhasználó számára Európában, ez egy különleges helyzetet teremt. Egyrészt azért, mert új feladatokat hoz, másrészt azért, mert a szerepének a fontossága is megnövekszik. Együtt a PRÉSZ-el, amelyről, mint már tudjuk, mert több előadás is szólt róla, a szuperszámítás technikai fejlesztéseket tartom. Itt van egy következő dia, és most kérdezem az elnökünktől, hogy mínusz hány percem van még? Már mínuszban vagyok? Na akkor még 2 percet kérek szépen, de lehet, hogy csak egy lesz, nagyon igyekszem. Visszatér az európai kutatási övezetnek a elve és célja. Azt tudnék, hogy vigyázzunk, mégis integráljunk mindent össze. Visszatér az alapfunkció és a kiterjesztett felhasználói kör közötti egyensúly kérdése. Együttműködés jön létre a két terület, a kutatási infrastruktúrák és az e-infrastruktúrákat gondozó fórumok között. Az e-science az a fajta kutatási metodika és paradigma, amelybe beépül a mainál sokkal jobban az, hogy e-infrastruktúrákra épülő kutatómunka folyik, és a gondolkodását is befolyásolja, motiválja a kutatónak. Egyre szélesebb körben jelent lényeges irányt, és a türelem és rugalmasság lehetővé teszi azt, hogy a feszültségek és nehézségek ellenére jól működjön a rendszer. És itt egy következő dia, amin aztán végképp nem tudok most már végigmenni, mert kikapok az elnökünktől. Ez egy lista arra vonatkozóan, hogy Európa szerte, de akár globálisan, és hogyha nemzeti szintre megyünk le, akkor valamennyi országban, mik azok a legfontosabb szempontok, amelyek a ellentmondásokat, nehézségeket, gondokat segítenek feloldani. Bízzunk benne, hogy itt nálunk is fognak segíteni. Köszönjük szépen, vagy köszönöm szépen.